Imádkozzunk. Istenünk, drága édesatyánk, köszönjük, amit az elmúlt napokban kaphattunk a Te igédből. Találtad, hogy most újra összegyűltünk a Te igéd körül. Hadd kaphassunk belőle a Te szent lelked által üzenetet. Így kérünk, hogy használj fel engem is, hogy a szócsövet lehessek, és Te taníts most a Nehémiás könyvéből folytatólagosan, hogy az tükör, fék és ösztöke lehessen a mi számunkra is. Amen. Nehémiás könyvével haladnánk tovább, és a negyedik rész következik. Nehémiás negyedik könyve. Amikor Szamballat és Tóbiá, továbbá az arabok, ammóniak és asdódiak meghallották, hogy Jeruzsálem várfalainak a javítása előre haladt, és a réseket kezdik betömni, nagy haragra indultak, és mindnyájan egy akarattal összeesküdtek, hogy harcot indítanak Jeruzsálem ellen, és zavart keltenek benne. De mi imádkoztunk Istenünkhöz, és őrséget állítottunk ellenük védelmül éjjel-nappal. A júdaiak azonban ezt mondták, megrokkant a teherhordók ereje, pedig sok a törmelék, és mi már nem tudjuk építeni a várfalat. Ellenségeink meg ezt mondták, meg sem tudják, észre sem veszik, egyszer csak rájuk törünk, legyilkoljuk őket, és azzal véget vetünk a munkának. A szomszédságban lakó júdaiak is mindenhonnan eljöttek hozzánk, és 10-szer is mondták nekünk, térjetek vissza hozzánk. Azért odaállítottam a népet a hely legalsó részére, a várfal mögé a hézagokba, odaállítottam őket nemzetségenként, fegyveresen, dárdákkal és íjakkal. Majd szemlét tartottam, és eléjük állva ezt mondtam az előkelőknek, az előjáróknak és a nép többi részének. Ne féljetek tőlük! A nagy és félelmes Úrra gondoljatok, és harcoljatok testvéreitekért, fiaitokért, leányaitokért, feleségeitekért és otthonaitokért. Ellenségeink meghallották, hogy megtudtuk tervüket, és így Isten meghiúsította azt. Mi pedig mindnyájan visszatértünk a várfalhoz, mindenki a maga munkájához. Attól a naptól fogva legényeinek csak a fele végezte a munkát, a másik fele dárdával, pajzsal, íjjal és páncéllal volt fölfegyverkezve. A vezetők pedig ügyeltek Júda egész népére. A várfal építői, a teherhordók és a rakodók egyik kezükkel a munkát végezték, a másikkal pedig a kopját tartották. Mindegyik építőnek a derekára volt kötve a kardja, úgy építettek. A kürtös pedig mellettem volt. Akkor ezt mondtam az előkelőknek, az előjáróknak és a nép többi részének. A munka sok és nagy területen folyik, és mi a várfalon elszéledve messze vagyunk egymástól. Ezért bárhol vagytok, ha a kürt hangját halljátok, gyűjjetek ide hozzánk. Istenünk harcol értünk. Így végeztük a munkát, miközben az emberek fele dárdával volt fölfegyverkezve, hajnalhasadástól a csillagok feljöttéig. Ugyanakkor azt is megmondtam a népnek, hogy mindenki bent töltse az éjszakát, Jeruzsálemben a legényével együtt, és éjjel őrködjenek, nappal pedig dolgozzanak. Sem én, sem rokonaim, sem legényeim, sem az őrszemélyzet, amely engem kísért, nem vetettük le ruhánkat, még ha vízhez is mindenki kopjával ment. Hát ez is egy hosszabb igeszakasz, úgyhogy sok tanulni való van belőle. Én három részre próbáltam osztani, kicsit hasonlóan, mint Zoli, hogy mit tanulhatunk az ige szakaszból az emberről, mit tanulhatunk Istenről, és a harmadik részben pedig, hogy milyen lelki ellenségeink lehetnek. Úgyhogy nézzük is meg rögtön, hogy mit tanulhatunk ebből az ige szakaszból az emberről. Mindig minden ige szakasz önismeretre tanít, Itt is láthatunk különböző embercsoportokat, negatív és pozitív jellemzőket. Először menjünk a negatív jellemzőkön végig. Az első versben rögtön azt olvassuk az emberről, hogy képes haragra gerjedni, aztán a második versben zavart kelteni, a negyedik versben olvashatjuk, hogy meg is tud rokkanni az embernek az ereje, és a hatodik versben pedig azt olvassuk, hogy visszahúzó erő tud lenni a többiek számára. És ez nem csak a hitetlenekre értendő, itt is a történetben a szomszéd júdaiak, tehát ugyanaz a zsidó nép, csak a szomszédságban lakók mennek oda, és próbálják visszatéríteni az építkezéstől a Nehémiást és társait, azzal, hogy térjetek vissza hozzánk, és ezt 10-szer elmondják. Hát nem tudom, hogy amit nekünk 10-szer elmondanak, azt már lehet, hogy utána hallgatunk rájuk. És itt fontos az, hogy Nehémiás nem hallgatott, meg az ő társai sem hallgattak erre a hívásra, mert tudták jól, hogy nekik a falat kell építeni, és így a szomszéd júdaiak gyakorlatilag azzal, hogy ők elvileg jót akartak, azzal, hogy térjenek vissza hozzájuk ezek a zsidó emberek, ezzel gátolták volna Istennek a tervének a megvalósulását. És milyen tanulságot vonhatunk le ezekből a jellemzőkből? Nagyon fontos egyrészt az, hogyha valamit az Isten a mi szívünkre helyez, valamilyen feladatot, valamilyen küldetést, akkor ne engedjük akár hívő embereknek sem, hogy lebeszéljenek róla. Néha hívő emberek is le tudunk beszélni jó dolgokról másokat. És a másik tanulság, hogy mi nem szoktunk-e ilyen visszahúzó erő lenni mások számára. De nézzük meg az embereknek a pozitív jellemzőit is, amivel pozitív példák tudnak lenni a mi számunkra, hiszen ahogy Kávintól tanultuk, az ige nem csak tükör és fék, de nem csak negatív példákat hoz, hanem pozitívat is, ami ösztöke tud lenni, azaz ösztönözni tud bennünket. Rögtön az ige szakasz elején, a harmadik versben olvasunk egy olyat Nehémiásról és a társairól, hogy együtt imádkoznak, és ugye őrséget állítanak éjjel és nappal. Pont ma a kis csoportban volt szó arról, hogy volt valaki, aki egy nehézségben volt benne, és volt egy lelkitársa, akihez tényleg éjjel-nappal fordulhatott, bármikor felhívhatta őt, és őt ez milyen biztonságérzettel látta el. Itt érdemes elgondolkodni azon, hogy hozzánk fordulhat-e így bárki, akár családból, akár barátok közül, akár a gyülekezetből, felhívhatnak-e minket bármikor, vagy kikapcsoljuk, lehalkítjuk, és inkább nem beszélünk, mert most ne zavarjanak minket. Kérhetnek-e tőlünk segítséget a családtagjaink? Kérhetnek-e segítséget tőlünk a gyülekezet vezetői? Ezeken érdemes elgondolkodni. Úgyhogy itt egy pozitív példát látunk arra, hogy ők ebben nagyon együtt voltak, nem húzta ki magát senki az őrségből, hanem beosztották, hogy ki, mikor és hol őrködjön, és így tudták megvédeni, és nagyon hamar felépíteni ezt a várfalat, amit már hallhattunk, hogy 12 kilométer hosszú volt, és 52 nap alatt felépítették. A másik pozitív példa az a 8. versben egymásnak a bátorítása. Itt Nehémiás mondja, hogy ne féljetek. És itt nem valami hízelgésről, meg olyan alaptalan pozitív gondolatok elültetéséről van szó, ami a mai világban akár trendi is tud lenni, hanem tényleg őszinte gondolatokról és elismerő szavakról, hogy ez fontos, hogy meglegyen a mi beszélgetéseinkben is, mert azért adta Isten a szavakat a mi szánkba, hogy építsük azzal a másikat, és ne romboljuk. És egy másik fontos dolog látszik itt még a 8. versben, nem csak a másikat bátorítja Nehémiás, vagy másokat, a népét, hanem emlékezteti őket Isten nagyságára, munkájára, és ez is egyfajta szolgálat. Ezt egyszer mi ifivel beszéltük, hogy van az emlékeztetés szolgálata, amit így nem nagyon szoktunk, délután a fórumon se jutott eszünkbe, hogy ez is egyfajta szolgálat lehet, hogy valakivel csak beszélgetünk, és akár az ő életében megláttatjuk vele Isten munkáját, akár csak emlékeztetjük Istennek a múltbeli nagy tetteire, ami bátorságot adhat neki egy jövőbeli kihívás előtt. Úgyhogy ez is egyfajta szolgálat, így tekintsünk rá. És ami még itt pozitív példa lehet a Nehémiásék történetéből, ez a 9-től 17. versig tartó szakaszban, amit úgy foglaltam össze, hogy mindenki végezte a maga munkáját, és készenlétben állt. Ugye olvassuk, hogy még aki dolgozott, a fele népet beosztották a munkára, a fele népet pedig az őrségre, de hogy aki dolgozott, az is ott állt készenlétben, hogyha harc van, akkor ott legyen a pajzsa és a kardja a közelben, és el tudja dobni akár a kőműves kanalat, és gyorsan harcba tudjon állni a többiekkel. Úgyhogy így végezték az ő munkájukat. És ugye nekünk nem fizikai harcunk van, hanem lelki harcunk, és aki beáll Isten munkájába, az számíthat rá, hogy egyre több lelki harc is fogja követni az Isten munkáját. És itt több kérdés is felmerül, hogy mi vajon benne vagyunk-e már Isten munkájában, Isten munkatársai vagyunk-e, tud-e minket eszközként használni mások életében, és fel vagyunk-e készülve a lelki támadásokra. És ebben egy fontos példa itt Nehémiás és a társa, hogy ők számítottak arra, hogy lesz támadás, nem voltak naívak, hogy Isten majd úgyis velünk van, és akkor felépítjük ezt a várat támadás nélkül. Teljesen reálisan, józanul felmérték, hogy igen, itt benne van a veszély lehetősége, hogy őket megtámadják, és készenlétben voltak erre a támadásra. Jó, ha mi is így állunk be Isten munkatársainak, vagy bármilyen szolgálatban, hogy fel legyünk készülve arra, hogy az ördög lehet, hogy nem abban a szolgálatban, hanem a családi életünkben, vagy más területen fog minket támadni. És hogy lehet felkészülni erre a lelki támadásra? Hát azt gondolom, hogy minden nap készenlétben kell állni, minden napot úgy kezdeni, és rábízni Istenre, hogy készen legyünk. Úgyhogy ez az első blokk, amit az emberről, önmagunkról tanulhatunk ebből az ige szakaszból. Térjünk rá a második blokkra, mit tanulhatunk Istenről. Itt van a 9. versben egy lényeges mondat, nem sok minden derül ki itt Istenről, tehát olyan, mintha a háttérbe húzódott volna, de egy nagyon fontos dolog kiderül, kettő is róla. Az egyik a 9. versben, hogy meghiúsítja az ellenségeinknek a tervét. Hát ez egy óriási biztonságérzettel tölthet el bennünket, hogy úgy harcolhatunk, úgy végezhetjük bármelyik szolgálatunkat, úgy állhatunk be Isten munkatársainak, hogy ő ott van mögöttünk, és nem engedi, hogy olyan dolog történjen velünk, ami nincs benne az ő tervében. Csak olyan dolog történhet velünk, amit ő megenged, és ami javunkra válik. És a másik dolog az egy későbbi versben van, hogy harcol is értünk, tehát ő nem egy passzív szereplője az életünknek, hogy a háttérbe húzódik, hanem ő nagyon is aktívan harcol értünk az ördöggel, azért, hogy ne jussunk az ő kezébe. És itt eszünkbe juthat szerintem mindannyiunknak a tegnapi bizonyságtétel, Zsuska bizonyságtétele, hogy meglátta ő is a fájdalmában Isten munkáját. Hát ez Istennek egy komoly munkája, hogy ezt észrevesszük, hogy mit munkált ki akár a szenvedésen keresztül is bennünk, és hogy őt is, ő vele is azt láttatta meg, hogy a Csongi betegsége is halála révén megújult egy csomó barátjuknak az ima élete, és hogy Isten ezt ezen keresztül végezte el. És mi is megkerülhetünk szorult helyzetbe, de jó ezt meglátni, hogy a szorult helyzetben kerülünk igazán közel Istenhez, és ekkor tud minket leginkább formálni, mert ekkor hagyjuk. Egyébként nem. És itt elgondolkodtam azon, hogy milyen a mi mostani élethelyzetünk mindannyiunknak, mert egyénileg nem ismerem mindenkinek az élethelyzetét, de mi az, ami mindannyiunkat jellemez. Túl vagyunk 2 év COVID után, sokan sok bezártság után, fél éve a szomszédságunkban dúl egy háború, bizonytalan gazdasági helyzet van, itt már jönnek mindenféle rémhírek, hogy mennyire zsit kell fizetni, és milyen kellemetlenségekre számíthatunk, ha visszamegyünk a hétköznapjainkba. Tehát egy kicsit érezhetjük úgy, hogy most Isten egy kicsit szorongat minket, és kimozdít az eddigi kényelmes életünkből, mert valljuk be, hogy eddig kényelmes hívő életet élhettünk. És hogyha ebbe gondolunk bele, akkor tud, vagy tudott az elmúlt 2 évben rajtunk formálni bármit is Isten ezeken a nehézségeken keresztül, és engedtük-e, vagy engedjük-e a jövőben, hogy ő formáljon minket, és akár lemondásra, áldozatra, bármire neveljen bennünket ezen a helyzeten keresztül. És a harmadik szakasz, az pedig a lelki ellenségeinknek a csokorba gyűjtése lenne. Ugye itt fizikai ellenségek jelentek meg Nehémiás könyvében, de ezt egy picit fordítsuk át a mi személyes életünkre, hogy nekünk milyen ellenségekkel kell szembenézni. Én sokszor háborogtam ezen, hogy egy hívő embernek nem lehet ellensége. És hogy akkor miért beszél mégis a Isten igéje ennyit, hogy ő velünk van, meg legyőzi az ellenségeinket, és nem hagyja, hogy az kerekedjen felül rajtunk. És ahogy egyre előrébb jutottam a hitben, úgy látom meg azt, hogy igenis számos ellenségünk van, nem feltétlen személyek, hanem egy csomó belső ellenség, úgy belső, hogy magunkon belül. Milyen ilyen ellenségek vannak. Hát az első rögtön, amikor irigység vagy összehasonlítgatás van bennünk, és ezeket próbáltam olyan ellenségeket összegyűjteni, mert biztos, hogy ennél jóval több van, hanem most, ha már ugye a gyülekezetépítés, gyülekezet növekedés a hetünknek a témája, amik azt gondolom, hogy a közösséget is nagyon veszélyeztetik, ha hosszú távon megtűrjük önmagunkban. Tehát így beszélnék elsőként az irigységről, vagy az összehasonlítgatásról, és ezt azt gondolom, hogy még gyülekezetben is számtalanszor meg tudjuk ejteni, hogy akár a hitünket, akár bármilyen életünket összehasonlítjuk egymással. És itt pont anyukákkal beszélgettünk egyik nap, hogy ez gyermekeknél se jó, amikor összehasonlítgatjuk, hogy na ő 3 éves, akkor már ilyen szinten kell tartania, mert nem biztos, hogy ugyanolyan szinten lesz 2-3 éves gyerek, és ez nem feltétlen baj. Hogy ugyanígy nem jó nekünk se egymáshoz méricskélni, se a lelki, se a fizikai életünket, hogy ő mire jutott előtt, hogy megáldja az Isten, vagy mivel áldja meg az Isten, hanem nekünk egyedül Istenre kell nézni, és ha nagyon össze akarjuk hasonlítgatni magunkat, vagy az életünket, akkor hasonlítsuk Jézuséhoz, azzal biztos, hogy nem fogunk felérni, és inkább akkor ösztönözni fog arra, hogy egyre inkább ráhasonlítsunk. A második, ami egyfajta rossz lelkület bennünk, amikor elkap minket az önsajnálat, a panaszkodás, a keserűségnek a lelkülete, és itt ifis napok keretében ezt külön is beszéltük, úgyhogy ezt nem szeretnék teljesen részletesen belemenni, de a Zsidók levelében 12. rész 15. versében ott nagyon óvaint Isten a keserűségnek még a gyökerétől is, mert azt mondja, hogy ez nem csak minket ront meg, hanem másokra is nagyon könnyen átterjed, fertőz, és egy közösséget is megronthat. És észrevehetjük szerintem magánbeszélgetéseinkbe is, hogyha mi elkezdünk panaszkodni, akkor már biztos, hogy egy második ember is elkezd panaszkodni, ha már 2 ember panaszkodik, akkor már arra rázendít mindenki. És valahogy mi magyar emberekben szerintem ez az zúgolódás és panaszkodás lelke sajnos nagyon benne van, és ezt nehéz levetkőzni, hogy amikor eluralkodik akár csak egy munkahelyi ebéd, vagy bármilyen beszélgetés közepette egy ilyen panaszkodós hangulat, akkor átfordítsuk pozitívvá. Hát ez is egy szolgálat, azt gondolom. Aztán harmadikként, amilyen rossz lelkület tud lenni bennünk, és ellenség, az ennek az ellenkezője, amikor túlzott önelégedettség, önhittség, büszkeség van bennünk. és ettől sem mentes a gyülekezet. Ott is vannak olyan emberek, akik nagyon büszkék a saját teljesítményükre, saját adományukra. Látunk olyat, hogy nagy aranybetűkkel ki van írva, hogy az kinek az adománya, holott Isten igéje egyértelműen arra tanít, hogy bármit adunk, azt titokban tegyük úgy, hogy még a másik kezünk se tudjon róla. Úgyhogy itt is fontos tükörbe nézni, hogy nem kap el minket ennek a hevülete, hogy mások elismerjék a mi teljesítményünket, hogy embereknek tetszünk, amiről volt szó itt az előadás keretében is, vagy tényleg csak Istennek akarunk tetszeni legfőképpen. A negyedik, ami szerintem egy káros lelkület, az az aggódásnak vagy a csüggedésnek a lelkülete. És itt pont egyik nap olvastunk erről, hogy 90%-a az aggódásunknak az felesleges, és igazából nem lesz belőle semmi. Már ez talán minket, nőket jobban jellemez, hogy mindentől félünk és aggódunk, de azt gondolom, hogy azért férfiakban is lehet aggodalom, és őket is leverheti a csüggedés, vagy bármi. És az is fontos, hogy úgy, ahogy itt láttuk ebben a történetben, hogy a szomszéd zsidó népek, ők csak tényleg jót akartak azzal, hogy féltették ezt az apró népet, hogy itt jön az ellenség, összefog és le fogják őket verni, és ők biztonságos zónába akarták őket visszahívni, hogy térjenek oda vissza, és ezért van az, hogy tízszer is felszólítják őket, hogy menjenek, térjenek hozzájuk vissza. De pont ez az intő példa számunkra, hogy nehogy mi legyünk ilyen visszahúzó erő, és mi tartsunk vissza valakit egy szolgálattól, hogy á, te arra még nem vagy képes, nem vagy alkalmas, ú, az nagyon nehéz lesz, az nagyon sok idő lesz, nagyon sok energiát veszel, ne mi legyünk, akik lebeszéljük, beszélje meg ő Istennel, és ha őt Isten arra indítja, akkor végezze azt a szolgálatot. Aztán jön az egyre súlyosabb. Ötödikként én a farizeusi lelkületet írtam fel, ami talán minket, akik régebb óta vagyunk hívők, jobban fenyeget, hogy lenézzük a bűnös vámszedőket, akiknek még akár megtérésre van szükségük, akik akár még kezdő hívők és botladoznak. És erről mindig eszembe jut a tékozló fiúnak a története, ahol ott van a én csak tékozló bátynak szoktam hívni, aki ott van az atya közelében, és mégsem tud élni annak az örömével, annak az áldásaival, és amikor megérkezik az újonnan megtért tékozló fiú, akkor elkezdi az atyát gyakorlatilag kioktatni, hogy ő neki mit kellett volna megadnia. Hogy ne legyünk ilyen tékozló bátyak, és örüljünk az új hívőknek, akkor is, ha még botladoznak, ha még nincsenek a mi szintünkön, mert ők lesznek majd azok, akik akár rólunk tudnak gondoskodni, lelkileg, vagy akár testileg is a gyülekezetben. És akkor hatodikként írtam föl, ami még ilyen belső ellenség, a bizalmatlanságot, vagy megbízhatatlanságot, amikor a másik bizalmával visszaélünk, és hogy gondolkodjunk el, hogy mi megbízhatók vagyunk-e. Ha valaki hozzánk fordul a problémájával, magunkba tudjuk-e tartani, vagy kiadjuk az ő titkát, bűnét. És ez fontos dolog, hogy megbízható embereknek nyilvánuljunk, ezt több ige is kéri tőlünk, hogy ne éljünk ezzel vissza. És a másik oldalt is érdemes átgondolni, hogy mi vajon rá tudjuk-e valakire bízni. Mi titkunkat. És ezt pedig azért tartom fontosnak, hogy Istenen kívül jó, ha van egy lelki mentorunk, aki hitben előrébb jár, és aki számon is kérhet bennünket, hogy hogy állunk azzal a bűnnel, mert ez is fontos, hogy számon kérhetőek legyünk. Úgyhogy ennyit a belső ellenségeinkről, de vannak külső ellenségeink is. Kikre gondolunk itt rögtön? Hát elsőként rögtön eszünkbe jutnak, hogy biztosan hitetlenek. Igen, ők is ugye visszahúzó erővel tudnak bírni, úgyhogy valamilyen szempontból tekinthetünk rájuk is ellenségként. De azt gondolom, hogy itt azt érdemes végig gondolni, hogy kik azok, akik negatív befolyásoló erővel bírnak velünk szemben, és ha ezt végig gondoljuk, akkor lehet, hogy nem csak hitetleneket sorolunk ide, hanem sajnos mi hívők is tudunk ilyenek lenni. Viszont mindezek mögött, minden személy mögött, aki negatív befolyással van ránk, fontos, hogy meglássuk, hogy a mi legfőbb ellenségünk az nem egy személy, hanem maga az ördög. És ezzel kapcsolatban szerintem nagyon fontos, hogy szét tudjuk az embereknél választani, ami nagyon nehezen megy, de hogy szét tudjuk választani a bűnt a bűnöstől. És erre Isten számos példát ad számos történetben, akár amikor Jézus itt a földön járt, hogy ő ezt mennyire jól gyakorolta, mert Isten a bűnt utálja, de a bűnöst szereti. És ő azt várja tőlünk is, hogy mi is így tudjunk szeretni minden bűnös embert, de a bűnét azt utálhatjuk, de attól nem kell a bűnöst is utálnunk és megvetnünk. Hanem lássuk meg azt, hogy nekünk nem a bűnöst kell utálni, hanem a mögötte lévő, az őt rángató sátánt. És ezzel kapcsolatban hadd olvassak fel egy áhítatos könyvből egy napi részt, mert pont a mai napon volt ez az ige, és nagyon frappánsul illik a Nehémiás könyvéhez. Az Efézus 4. rész 27. verse a fő ige: helyet se adjatok az ördögnek. Egy zsúfolt nagyváros belvárosi kerületében már semmi sem épülhet anélkül, hogy előbb valamit le ne bontanának. A beruházók magas árat fizetnek minden talp alatnyi földért, de egyetlen telek sem ér annyit, mint az a föld, amely az ember szíve. Isten egyszülött fiának életével fizetett a szívemért, a szívedért, de az ördög sem nézi tétlenül ezt az örökké való beruházást, és mindent elkövet, hogy területet szerezzen az életünkben. Mindegy, mekkora részt tud megkaparintani, a lényeg, hogy legyen egy helye, ahonnan kiindulva, kellemetlenkedéseivel nehezítheti az életünket, módszeresen végezheti aknamunkáját, és közelről figyelheti, mikor és hol tud újabb területeket elfoglalni bennünk. Ezért is figyelmeztet az ige, hogy ne legyünk könnyelműek, helyet se adjunk az ördögnek. Egy pici, látszólag jelentéktelennek látszó helyet se. De hogyan adunk neki helyet az életünkben? A legnyilvánvalóbb módja ennek a bűn, amely feljogosítja őt az érintett területre való belépésre. Mivel az ördög nem úriember, így gyakran tisztességtelen eszközökkel él. Ha hagyjuk, előszeretettel felhasználja a be nem gyógyult lelkisebeinket, vagy akár a hosszan megőrzött negatív érzelmeinket is. Mivel a hazugság az alaptermészete, attól sem riad vissza, hogy egyszerűen azt hazudja, joga van egy területhez. Ilyen az, amikor például már megbocsátott, rendezett, vagy soha el nem követett bűnökkel vádol. Mindegy, hogy eredetileg nem lett volna jogalapja a belépésre, ha kinyitottuk előtte az ajtót, készségesen elfoglalja a kínálkozó területeket a szívünkben. Legyünk hát körültekintőek, és ha felbukkan a lelkünk ellensége, alkalmazzuk Jakab apostol tanácsát, melyhez egy ígéret is kapcsolódik. Ez a Jakab 4:7. Engedelmeskedjetek azért Istennek, de álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Úgyhogy a mi legfőbb lelki harcunk az ördöggel van, de nem vagyunk egyedül ebben a harcban. És hogy lássuk az erőviszonyokat, erre tiszteletes úr tanított meg még az őnek is gyerekkorában vette dián keresztül, hogy ha mi magunkat összevetjük, milyen picik vagyunk az ördöggel szemben, de hogyha az ördög mellé odaállítjuk Jézus Krisztust, aki sokkal hatalmasabb az ördögnél, és mi ennek a Jézus Krisztusnak az oldalán állunk, akkor nem kell félnünk az ördögtől. Úgyhogy legyünk készek a lelki harcra, és mindig bízzunk Istennek az erejében, akiről ma Nehémiás könyvében azt olvashattuk, hogy harcol értünk. Imádkozzunk! Édesatyán, köszönjük, hogy te tanítasz a te igéden keresztül, megláthatjuk önmagunkat teljes valójában, mennyi negatív dolog jellemez bennünket, de köszönjük, hogy te adtál pozitív példákat is a mai történeten keresztül, hogy mennyi mindenben lenne tanulnivalónk, hogy tudjunk együtt imádkozni, hogy tudjuk egymást bátorítani, és ne visszahúzó erő legyünk egymás számára, hanem olyanok, akik bátorítani tudják egymást a szolgálatban, és emlékeztetni tudjuk egymást Istennek a munkájára és tetteire, a te tetteidre. Így kérünk, hogy te adj növekedést ebben a gyülekezetben, és ne emberek tetszését, mások tetszését keressük, hanem legfőképpen a te tetszésedet. Add, hogy megérthessük, hogy hol akarsz bennünket használni, hol van a mi feladatunk, és hogyha ezt megértettük, akkor ne engedjük magunkat lebeszélni, akár hívő emberek által sem. És te látod, hogy mennyi ellenség lakozik, akár csak a saját szívünkben, lelkünkben, agyunkban, mennyi minden dolog visszahúz bennünket, hányfajta rossz lelkület létezik, akár a gyülekezetünkben is. De kérünk arra, hogy mi most ne mással foglalkozzunk, hanem saját magunkban tartsunk önvizsgálatot, hogy melyik az a lelkület, ami minket is gyakran az uralma alá tud vonni, és ezektől te szabadíts meg bennünket. Köszönjük, hogy te azt ígéred, hogy te velünk is együtt harcolsz, és hogy nekünk nem egyedül kell a mi tusánkat vívni az ördöggel, hanem te ott vagy mellettünk, és te harcolsz az oldalunkon. Köszönjük ezt neked, és köszönjük azokat az embereket is, akik velünk lehetnek már egy oldalon, akikkel együtt harcolhatunk. És te mutasd meg azt, hogy ki a mi emberünk, akire jobban oda kell figyelnünk, aki számára elérhetővé kell lennünk. És add, hogy mindannyiunknak legyen olyan embere, akihez mi is fordulhatunk, és tanulhatunk lelkileg. Így kérünk arra, hogy te áld meg a Pátyi Református gyülekezetet, és annak minden kis körét, és te adj abban ilyen közösségeket, ilyen egymásra tekintő embereket, testvéreket. És te áld meg még a hét további alkalmait, a mostani bizonyságtételt, és még a holnap délelőtti alkalmakat is. És köszönjük, hogy eddig is velünk voltál. Amen. A 338-as éneket énekeljük el még a végén, lelki próbáimban. Thank you.
Oh.